John Sandford, Vadles. A Lucas Davenport sorozat 9. része. A könyvet felolvassa professzor. A felvétel 2024. szeptemberében készült. Első fejezet. A cég elnöke behúzta maga mögött az ajtót, vadászpuskáját a fakunyhó oldalához támasztotta, és a tornác végéhez sétált. A konyha ablakon kiszüremlő fény beléhasított a kora hajnali sötétségbe, és az erdő időtlen csendjébe. A két hete tartó éjszakai fagy elpusztította a rovarokat, a két éltőek pedig téli álomba merültek, néhány pillanatig teljesen egyedül volt. A cég elnöke ásított, lehúzta kertész nadrágja cipzárát, kigombolt a slitzét és párat toppantott. Hőszigetelt vadász csizmái alatt panaszosan nyikorogtak a tornác padlódeszkái. Semmi sem fogható egy jó kis reggeli vizeléshez, gondolta. Áthajolt a tornác alacsony korlátján, és közben meghallotta, hogy a háta mögött nyílik az ajtó. Nem törődött vele. Három férfi és egy nő lépett ki libasorban a házból, és úgy tettek, mintha nem vennék észre. Eshetne egy kis hó, szólalt meg a nő, és a sötétségbe bámult. Susan Odell karcsú volt és 40-es, nyugodt, barna szemű, visszafogott vonásokkal, szája körül, nevető ráncokkal, napsütötte arca, fanyar humorról árulkodott. Élénk narancssárga, jumbo sapkájára jelzőlámpát szíjazott, de még nem kapcsolta be. Browning márkájú kapucnis sport kabátja is élénk narancssárga volt, hozzá sínadrágot viselt, a hátán hátizsákot és Leupold Vary 13-as távcsővel felszerelt 308-as kaliberű Remington hegyi vadászpuskát. A fegyver ravasza nem látszott. A ravasz 1,2 kilogramnyi erőkifejtés hatására sült el. Rohadt hideg van, mondta Wilson McDonald, és fegyvere szíját átcsúsztatta vastag karján. McDonald hatalmas, drabális termetű férfi volt, vadászruhájában úgy festett, mint egy túlméretezett, narancssárga hóember. Elvadult, fedetlen célgömbbel ellátott 30-06-osát még New Yorkban, az Abercrombie and Fitch-nél vásároltak a 30-as években. 42 éves létére ragaszkodott bizonyos hagyományokhoz, a nyitott tetejű, vadzöld sportkocsihoz, amelyet az apjától örökölt, a fegyverhez, amelyet a nagyapja hagyott rá, és tagságához a country klubban, amely még dédapjától származott. A Jaguart többre tartotta a menő autóknál, a 30-06-ost a világért sem cserélte volna modernebb fegyverre, klubját pedig élete árán is megvédte volna a felkapaszkodott új gazdagok és selyem fiúk befurakodásával szemben, a feketékről és a zsidókról már nem is beszélve. Mindenki felkészült? Kérdezte az elnök, és nadrágát igazgatva közeledett. Kövér vörös arcú ember volt, sűrű, zilált fehér hajjal, hernyószerű szemöldökkel, a rangidős a csapatban. Amint közelebb ért, orrát megcsapta a többiekből áradó palacsinta és kávé illat. Nem szeretném, ha valaki éppen a legkritikusabb pillanatban botlan el ebben az isteverte erdőben. A többiek bólintottak. Valamennyien jártak már itt azelőtt. Ő későre jár, mondta Odell. A kapucni nem volt a fején, még kabátját sem cipzárazta be, de nyakát is állát, vörös-fehér arab kendőbe burkolta. Pillanatnyi szeszélyből vásárolta Jeruzsálem óvárosában, eredetileg az arabokat óvta a sivatagi naptól, most viszont egy harmadik generációs ír hölgyet védelmezett a minnesotai hidegtől. Jobban teszünk, ha indulunk, és minél előbb elfoglaljuk a helyünket. Hajnali 5 óra 45 volt a szarvasvadász szezon nyitó napja. Odell hagyta el elsőként a tornácot, az elnök vezérigazgató közvetlenül a nyomában, őt követte a másik három férfi. Terence Rubbles, a csapat legfiatalabb tagja, még csak a 30-as évei közepén járt. Tömzsi emberke volt, vastag fekete keretes szemüveggel, vékony göndör szakállal. Vízkék szeme idegesen cikázott ide-oda, túl gyakran nevetgélt, bizonytalan, kényszeredett kuncogással. Rozsdamentes, fényes, bevonatú Nikon távcsöves Szákó 270-essel szerelkezett fel. Robles ügyet sem vetett a hagyományokra, vadász felszerelésének minden darabja a legmodernebb technikát képviselte. James T. Bone, akár Susan Odell fivére is lehetett volna, a szintén 40-es Bone karcsú volt, napbarnított, fekete szemű, sziklakemény arcvonásai humorérzékről tanúskodtak. Behajlított bal karján 243-as kaliberű Mauser Model 66-ost babusgatva zárta a sort. A csapat négy tagja, az elnök vezérigazgató, Robles, Odell és Bone szenvedélyes vadász volt. Az elnök apja vidéki bankárként tevékenykedett. Barátságos, zegzugos, termésköv és vörös téglaházban éltek, Itaszkától délre, Blueberry Lake-ben. Az apja az amerikai légió és a Rotary Club oszlopos tagja volt. Minden évben szertartásos módon megrendezték a szarvas vadászatot, és 46 éves korára az elnök több mint 20 elejtett szarvas trófeájával dicsekedhetett. Igazi férfi soha nem öl dámva tehenet. Robles felnőttként kóstolt bele a vadászatba. 30. születésnapján merő hercből csatlakozott egy jávorszarvas vadászathoz, csak hogy menthetetlenül magával ragadt a hangulat. Az elmúlt 5 esztendőben évenként fél tucatszor vadászott, Alaszkától egészen Új-Zélandig. Odell farmerlányként nőtt fel. Apjának birtoka volt közvetlenül Wyoming határában a keletre elterülő Dél-Dakota földjén, így 8 évesen vett részt első antilop vadászatán. A Smithen töltött főiskolai éve alatt hazarepült a vadászatokra, amíg társnői az Ivy Liga foci meccsein drukkoltak szívszerelmük oldalán. Bauna Mississippi mellől származott, az éjség kényszere vitte rá a vadászatra gyermekkorában. Egyszer 9 évesen 3 gondosan elejtett fekete rigóból készített levest magának és az anyjának. Egyedül McDonald tekintett némi megvetéssel a vadászatra. Minnesotai volt, és arrafelé a bizonyos társadalmi réteghez tartozóktól elvárták, hogy vadászni járjanak, pedig úgy hiányzott neki az ilyesfajta elfoglaltság, mint púpa hátára. Ha megölt egy szarvast, ki is kellett zsigerelnie. Utána bűzlött és véres lett a ruhája. Aztán kénytelen volt a hússal bíbelődni. Elpazarolt nap. A klubban hiába várta a megszokott dupla viszki jéggel. Szívesen bedobna most néhányat, gondolta, mehelyett éppen erre az istenverte fára készül felmászni. A francba! Csúszott ki a száján. Mi van? Mordult fel az elnök és hátra nézett. Semmi, csak elkalandoztak a gondolataim, válaszolt McDonald. A vadászat egyetlen előnye, hogy ha az ember elejt egy szarvast, a többiek a klubban csodálattal vegyes írtozattal tekintenek rá, hiszen vér tapad a kezéhez. Azért ez némiképp, ha nem is teljesen, kárpótolja a kint elpazarolt időért. Amint a fák közelébe értek, a kunyhó körül szállongó égett fa illatát felváltotta a mocsári tölgyek átható szaga. Körülbelül 13 méterre a kunyhótól elhagyták a ház fénykörét, oda felgyújtotta a sapkájára szerelt jelzőfényt, az elnök pedig bekapcsolta a zseblámpát. 45 perc volt még viradatig, de a derült, holtalan égen sziporkázott az ösvény fölött húzódó csillagok kígyózó fűzére. A göncöl szekér az északi sark csillag felé mutatott. Micsoda éjszaka? Dönyögte Bone és felnézett az égre. Közvetlenül a kunyhó alatt elhomályosult, tükörre emlékeztető apró tavacska terült el. A part menti csapást követték 140 méteren keresztül, majd libasorban felkaptattak a hegygerincre, és a tóval párhuzamosan haladtak tovább. Nehogy belelépjetek a szarba, törte meg a nő váratlanul a csendet, jelző lámpája fényét egy marék, bíbor színű, csirkeszívszerű szarvas ürülék halomra irányította. A múlt héten Crowlingsben sikerült belelépnünk, jegyezte meg az elnök fanyalogva. A hegyorom elválasztotta a tavat és a vörös fenyők szegélyezte mocsarat, 45 méterrel arrébb Robles megszólalt. Fogadjunk, hogy ez az én helyem. Azzal balra fordult a mocsár felé. Sok szerencsét, fiúk, köszönt, eltávolodott a csoporttól, bekapcsolta a zseblámpáját, aztán eltűnt a figyelőálláshoz vezető, keskeny gyalogösvényen. Az elnök következett, letért balra, a mocsár irányába elágazó gyalogösvényen folytatta útját. Búcsúzóul még visszaintett. Kapjál a bakot, búcsúzott Odell, és McDonald és Bone társaságában haladt tovább. Az elnök 40 méteren át bandukolt az enyhe lejtőn zseblámpája nyomában a mocsár széléig. A tó még nem fagyott be, de a mocsár sekély üregeit már ablaküveg vastagságú jég borította. Egyetlen zömök mocsári tölgy állt a lábszélén, akár manóklak helyül is szolgálhatott volna. Az elnök kabát zsebébe túrt, hosszú, erős, ejtőernyő zsinort halászott elő, fegyverszíjára hurkolta, majd vadászpuskáját a fának támasztotta, és lábát a 8 évvel ezelőtt bevert peckeken megvetve mászni kezdett. Erről a magas lesről már 3 bakot szedett le. A megyei út karbantartó mesélte a téli hónapok beköszöntötte előtt szokásos árok tisztogatás közben, hogy a nyáron egy 12 aggancs elágazású királyhím mozgolódott errefelé. A munkafelügyelő látta, amikor pont a tölgy irányában iramodott át a láb kellős közepén. Legfeljebb 2 hete lehetett. Az elnök felkapaszkodott a fa 4,5 méteres magasságában kialakított őrhelyéhez, és elhelyezkedett az emelvényen. Hátát a tölgynek vetette. A figyelőállás 1x2 méteres, védőlakkal bevont emelvény volt, 1x1,5 méteres korláttal, amely fegyverállványul szolgált. Az elnök lecsusszantotta válláról a hátizsákot, egy közeli ágra akasztotta a magas les jobb oldalán, és az ejtőernyő zsineggel felhúzta a vadászpuskát. A töltények még őrizték kabát zsebének melegét, amikor megtöltötte a fegyvert. Nem sokáig. A hőmérséklet mínusz 12 Celsius fok körül járt, a jeges szél fedetlen bőrébe mart. Később a nap folyamán majd fagypont fölé emelkedik, de ilyen korán itt ücsörögni a szabadban? Hú, tényleg kurva hideg volt. Fagyjon be a segge annak a kibaszott Odellnek. Odell váltig állította, hogy rajta nem fog a hideg, de ma még ő is megkapja magáét. A nejlomba és termóba bugyolált elnök kimelegedett a felhurcolkodástól, s a pitymalatra várva elszúnyókált a fán. Egyszerre száraz, tölgy faleveleken sétáló szarvas neszezésére riadt. A vad nyilván a mocsárhoz vezető csapást követte. Az állat mögötte a hegy felőli oldalon helyezkedett el. Nos, legalább van valami. Nem lehetett messzebb 35-45 méternél. A hegyerincen marad és ismét mozgolódni kezd, napkelte után biztos észreveszi. Ha mégsem, akkor kiugrasztja, amikor a kunyhóhoz megy visszafelé. Ült és várt, a szél zúgását hallgatta. A tölgyek még nem hullatták el barnára száradt leveleiket. Ha behunyta a szemét, meghitt kis kandalló tűz pattogására emlékeztetett a neszezésük. Az elnök felsóhajtott, ha olyan sok még a tennivaló. A gyilkos élénk narancssárga öltözéket viselt, fürgén és csöndesen mozgott az ösvény mentén. Hamarosan megvírad, a kedvező alkalom pár perc múlva elillan. Itt vagyok, már csak 24 lépés lefelé a csapáson. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 23, 24, itt a fa, balra. Bárcsak használhatnám a lámpát. A tölgy ott volt olyan közel, hogy a kérge az ujja végét súrolta. Most pedig jobbra a kidőlt fa mögött, kis mélyedés a talajban. Most lebújok ide, csak nyugalom, nyugodtan. Vajon meghallotta, hogy jövök? Ezek a levelek. Tegnap nem gondoltam a levelekre, és most úgy recsegnek, mintha kukoricapelyhen lépkednék. Hol a fatörzs? Valahol itt kell lennie. Valahol itt. Oh! A búvóhelyül szolgáló mélyedés előtt a kidőlt rezgő nyárfa éppen jó helyen van, hogy fegyverállványnak lehessen használni. Gyors pillantás a távcsőbe, a sötét lencsén kívül semmit sem lehet látni. Hányóra lehet? Jesszus Mária, megállt az órám. Ó, mégsem. 6:17. Rendben. Itt az idő. Higgadj le. Figyelj. Ha valaki erre jön, lelövöd. Most mennyi az idő? 6:18. Csak 2 perc telt el. Nem emlékszem. Azt hiszem, 2 perc. Csak egyszer próbálkozhatok. Mások is vannak a közelben fegyverrel. Ha valaki más is erre az ösvényre téved, és meglátja, mint narancssárga kabátban kuporgok itt ebben a lyukban. Amennyiben még sötétben jön erre valaki, talán elszaladhatok és elbújhatok. De mi van, ha azt hiszik, szarvas jár erre, akár rám is lőhetnek? Akkor mi lesz? Na nem. Ha jön valaki, lelövöm, akárki legyen is az. 2 lövés. Még elmegy. 2-szer meghúzhatom a ravaszt. Akkor ugyan nem lehet többé balesetnek feltüntetni, de legalább nem marad szemtanú. A gyilkos a gödörben ücsörgött és feszülten fülelt, de csak a fákon rezgő száraz levelek neszezése, a hajladozó faágak sóhajtozása és a hideg szél zúgása hallatszott. Ellenőrizd az órádat. Mindjárt itt az idő. Senki sem mozdul. Jól vagyok. Hideg van idelen. Nem számítottam ekkora hidegre. készen kell állnom. Az öreg emberre kell gondolnom. Ha ott van a kunyhónál, le kell ölnöm. Ha a felesége is ott van, őt is meg kell ölnöm. Semmi baj, mindketten öregek. Még mindig semmit sem látok a távcsővel. Hol a nap? Daniel S. Kresge, a Polaris Bank hálózat vállalati tanácsának elnöke, vezérigazgatója és ügyvezető elnöke volt egy személyben. Régi szovjet diktátorok módjára gyűjtögette a rangokat, úgy is irányította a birodalmát, mint valami diktátor, 250 költségkímélő vasmarokkal irányított bankfiókja 6 középnyugati államot hálózott be. Ha minden jól megy, még 15 hónapig megtarthatja az állását, akkor aztán beleolvadnak a középső területek déli részén található államokban 600 bankkal rendelkező Midland Holdingba. Az Egyesült Bank Szövetség központi igazgatósága Fort Worth-ben lesz. Nem sok Polaris vezető költözködik majd oda. Igazság szerint végső soron megszűnik az egész központi igazgatósági részleg. Talán Bowen talpra esik, mivel befektetési részlege a Polaris egyik legnagyobb hasznot hozó központja, és mint ilyen, figyelmet érdemel. Odell a Polaris kiskereskedelmi részlegét vezeti, amit ennek legalább egy ideig szüksége lesz valakire, aki ismeri a terület csínyát-binyát. Lehet, hogy a Midland kereskedelmi részlegének második vagy harmadik embereként végzi. Nem lesz elragadtatva. Vajon elfogadja egyáltalán? Kresge nem volt biztos benne. Robles helye egy időre biztosított, a Midlandnek szüksége lesz rá a vérbeli műszaki szakemberre, aki kezében tartotta a Polaris adatbázisát, hogy segítsen összehangolni a Polaris és a Midland különböző adatkezelési rendszerét. McDonaldnek Kampec. A jelzálók hitel manapság már nem üzlet, ráadásul a Midlandnek van saját jelzálók hitel részlege, történetesen attól is szabadulni próbálnak. Kresge gondolatban számba vette a veszteség listát, majd amikor elkezdik kidolgozni a fúzió konkrét részleteit, tompítania kell a dolgok élét az átvett Polaris vezetők részére. A Midland egész biztos igényt tart Roblesre. Talán Odell és Bowen is mehet. De McDonald elhúzhat a fenébe. Kresge a többiekkel együtt elveszíti az állását. De micsoda különbség? Ő 40 millió dollárra tehető adómentes summával távozik, ráadásul függetlenül. 2 hét múlva a bírósági tárgyalóteremben ül majd, és ünnepélyes eskü alatt vallja, hogy házassága helyrehozhatatlanul megromlott. Felesége beleegyezett, hogy nem követel nőtartást. Cserében, ő pedig ebbe ment bele, közös vagyonuk 75%-át meghaladó részére tart igényt. 8 millió dollárra. Mégis megéri. Többé senki sem rángathatja dróton. Amikor a felesége aláírta az egyességet, sem ő, sem a törzsölt ügyvédje nem sejtette, mit jelent a küszöbön álló fúzió. Fogalmuk sem volt az elnök aranytartalékairól. Márpedig az új bevételből egy kanyit sem kap az exneje. A gondolat mosolyra késztette. A nő kifejezetten azért bérelte fel azt a rozsomákot, hogy kisemmizzék. És azt hiszi, sikerült. Várj csak, amíg az újságok lehozzák a megállapodás hírét, márpedig írni fognak róla. Ezt kapt ki. 40 millió. Tudta, hogy mihez kezd vele. Először is ott hagyja az ikervárost. Elege volt a hidegből. Ellébe költözik. Lecseréli a ruhatárát. Talán vesz egy olyan kétüléses 850-es BMW-t. Egész életében tisztes, szürke, minnesotai bankár volt. Most majd fogja a pénzt és kitombolja magát ellében. Leunta a szemét és arra gondolt, mi mindent csinál majd 40 millió dollárral az angyalok városában. A kutya fáját, ha csak a nőket vesszük. Kresge ismét kinyitotta a szemét és rájött, hogy egészen elgémberedett a hidegtől. Megborzongott és óvatosan megmozgatta merevedő tagjait. Kelet felé nézett, a kunyhó háta mögött észrevette a világosodó égbolt félreismerhetetlen csíkját. Jobbra megzizentek a levelek, határozott léptekzaja hallatszott. Még egy szarvas haladt el mellette, az állat félhomályos árnyéka óvatosan lépkedett a mocsárszéli éger újnyi vastag peremén. Nem látta az agancsát. Addig bámult utána, amíg csak el nem tűnt a vörös fenyők között. Felemelte a vadászpuskát, ellenállt a kísértésnek, hogy ellenőrizze a tárat. Tudta, hogy a fegyver töltve van, és az ávár nagyot csattant volna. kibiztosította a puskát majd vissza. A percek csiga lassúsággal vánszorogtak. 10 perccel a vadász szezon kezdete előtt az erdő még sötét volt, de a következő pár pillanatban csodával határos módon hirtelen kivilágosodott. Ekkor egyetlen távoli lövést hallott. Nem a közelben lőttek. 1 percen belül még egy lövés követte az elsőt, aztán a következő pár másodpercben 2 vagy 3 újabb dördült. Az órájára pillantott, még 2 perc. A mocsáron túl semmi sem mozdult. A céltárgy a fa 4,5-6 méteres magasságában túlméretezett, tökre hasonlított a távcsövön keresztül. Jobb karját és testét csípőtől lefelé eltakarta a fa. A gyilkos látta az áldozat hátát, de az arcát nem. A kis ható távolságú távcső cél keresztje a célra irányult, és a gyilkos ujja lágyan a ravaszra simult. Csak ő lehet az. A fene egye meg ezt a megvilágítást, nem látok rendesen. Fordulj erre! Gyerünk, fordulj meg! Nézd már rám! Valamit tennem kell, fel kell a nap, valamit tennem kell. Nézd már ide! Gyerünk! Fordulj meg! Fordulj meg! Harminc másodperccel a szezon kezdete előtt általánossá vált a fegyverropogás. Egyik sem hallatszik túl közelről, gondolta Kresgi. A többiek vagy késlekednek, vagy nincs mozgolódás alattuk. Mi van a szarvassal, amelyik tőle balra telepedett le? Megfordult, lassan, óvatosan mozgott, és a vélt szarvas irányába nézett. Daniel S. Kresgi életének utolsó pár másodpercében először egy narancssárga jacket pillantott meg, majd a hozzátartozó arcot is. Felismerte a gyilkost. Mi a fene? Gondolta. Ekkor az arc eltűnt, és ő rádöbbent, hogy a kapucni előtti fekete kör nem más, mint a rá irányuló távcső lencséje, tehát a hozzátartozó fegyverrel, ó Jézus! A szörnyű felismerés pillanatában a puskagolyó áthatolt a szívén. Az elnök teste megpördült, a lócára hanyatlott. Nem érzett sem fájdalmat, sem semmi mást, fegyvere a földre bucskázott. Egy pillanatig a karfán térdelt, mintha úrvacsorát venne magához, aztán összegörnyedt, és a puska után zuhant. Ködösülő szemével még látta, hogyan szágult felé a föld, először az arca puffant tompán, és azonnal nyakát szegte. Már nem érezte a pulzusát tapogató kezet. Ott hever majd egy ideig, fejjel a lejtő felé, a néhai Daniel S. Kresgi lyukkal a mellében, szájában föld és tölgyfa levelek. Senki sem rohan megnézni, miféle puskalövés dördült. Senki sem hívja a 911-et. Senki sem szimatol körülötte. Hisz a vadász szezon nyitónapja van. Ez nem az elnök vezérigazgató napja volt.